Szeretettel köszöntök én is mindenkit, így egységesen is szombatnapunkon. És látom, hogy van fiatalság, lehet egy igét megosztanék veletek. Példabeszédek könyvében van egy olyan mondás, Böl Salamon király mondja, hogy négy apró állata van a Földnek, amelyek bölcsek és elmések. Itt csak egyet fogunk kiemelni a négy állat közül, és Salamon négy állatról beszél, amelyek bölcsek és elmések. Azért ez egy kiváltságos dolog, nem? Hogy valaki bölcs és elmés. És mi is lehetünk ilyenek, ezért írja le ez a bölcs király, hogy mi jellemzi ezeket az állatokat. És én csak egyet szeretnék kiemelni. Azt mondja, a mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Nem tudom, hogy láttatok-e már mormotát. Igen, ott a föld alatt laknak, ott is tudnak dolgozni, mozogni. Ezek ilyen kisebb termetű állatok, körülbelül én a hörcsökhöz tudnám hasonlítani, csak azért annál nagyobbak, ilyen rágcsáló állatok, együtt élnek, együtt lakoznak. És azt mondja róluk Böl Salamon, hogy a mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat, kősziklán építik az ő házukat. Nem hatalmas nép, milyen érdekes, nem? Tehát nem olyan, mint egy oroszlán, vagy egy nagyobb testű farkas, vagy párduc. Ők egy kisebb testű állatok. Amiben az is benne rejlik, hogy jellemzi őket, hogy nem olyan erősek, mint a többi állat. De mégis bölcsek és elmések, mert összetartanak egyrészt, másrészt, ami még fontosabb, hogy kősziklán építik az ő házukat. Mit gondoltok, miért építik kősziklán az ő házukat? Hát, hogy a víz el nem mossa őket, igen, tehát természetes dolog, hogy megvédje ez a menedék, ez a búvóhely, tehát egy olyan alapot választanak, ami a természeti csapásoknak ellene áll. Akár egy vízáradat, akár egy ragadozó állatnak a megjelenése, tehát ők egy biztos alapot választanak, a mormoták, és a kősziklára építkeznek. És azt mondja Böl Salamon, hogy mi is lehetünk ilyen bölcsek, hogyha mi is a kősziklára építkezünk. Én annyit kívánok most nektek, így fiataloknak, hogyha eszetekbe jut, vagy láttok egy mormotát, akkor jusson eszetekbe az, hogy ők azért bölcsek és elmések, mert összetartanak, tudják magukról, hogy nem hatalmas nép, de kősziklára építik a házukat. És nem csak a fiataloknak kívánom, hanem mindannyiunknak, hogy minden napokban tényleg tanuljuk meg azt, hogy milyen a sziklára építkezni. Köszönöm a figyelmeteket! A mai istentiszteletünk alkalmával egy bátorító üzenetet szeretnék közvetíteni Pál apostol kijelentései szavai által, amit egy fiatal tanítványának írt meg élete utolsó szakaszában Timóteusnak. Keressük is ki Timóteusnak a második levelét, a második fejezetet. Talán amíg kikeresitek az igét, néhány gondolatban emlékezzünk meg ennek a levélnek a körülményeiről. Különlegessé teszi ezt a levelet, hogy Pál apostol a Timóteusnak írt második levelet a halála előtt írta meg közvetlenül néhány napot vagy hetet illetően. Tehát ez volt az utolsó levél, amit Pál apostol megírt. Ebből a szempontból is majd érdemes mérlegelni itt, hogy a levélben milyen bátorításokat és buzdításokat láthatunk tőle, annak ellenére, hogy milyen körülmények között volt az apostol. Ugye a történelmi korszak Néró császárnak az uralkodás alatt zajlik, tehát keresztény üldözések időszakában, ugye Pál apostol ezt már nem a fogságból írja ezt a levelet, hanem a kivégzése előtti állapotban a börtönből írja ezeket a sorokat Timóteusnak. És ha sikerült megtalálni, akinél van Biblia, ezt a második levelet, amit Timóteushoz címzett, akkor én felolvasom a második fejezetnek az első 7 versét. És akkor összegezzük, hogy milyen bátorítást, milyen tanítást közvetít az apostol ennek a fiatal tanítványnak. Így hangzik az ige. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, A földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok, adjon azért az Úr neked belátást mindenekben. Miért írta Pál apostol ebben a levelében ezeket a sorokat ennek a fiatal tanítványnak? Milyen körülmények között élt és munkálkodott Timóteus? Ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet. Tudjuk azt, hogy Pál apostol ugye látta Timóteusban a lehetőséget, és ezért elhívta őt is a szolgálatra. Nyilván Isten embere közvetítés által hívta el erre a szolgálatra. Ugye a gyülekezet részéről is volt egy ajánlás, és Pál apostol tanított őt, foglalkozott vele, és rábízta, ráhagyta, hogy legyen a lelki vezetője melyik gyülekezetnek, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Az efézusi gyülekezetnek a lelki vezetője volt Timóteus. Most a kérdés ott kezd nagyon érdekessé válni, hogy mit tudunk erről az efézusi gyülekezetről. Ugye két forrást kell alapul vennünk, hogy megtudjuk a gyülekezetnek a lelki állapotát. Ugye maga az efézusi levél, amit Pál apostol címzett annak a gyülekezetnek, az egy leírást ad a gyülekezetről. Nyilván voltak pozitívumok is, meg voltak küzdelmek és negatívumok is. Illetve a másik támpontunk ahhoz, hogy megértsük Timóteusnak a helyzetét, a lelki hátterét, ugye maga Jézus Krisztusnak a kijelentése jelenése könyve második fejezetében, mert ott is beszél az ige az efézusi gyülekezetről. Most tényleg röviden próbálom összegezni, hogy most tényleg a nehézségekre rámutatva, mondom, tényleg nagyon sok pozitívum is volt az efézusi gyülekezetben, de amikkel küzdött Timóteus. Ha majd megnézitek az efézusi levelet ebből a szemszögből, vagy ebből a szempontból, akkor az is felfedezhető, hogy mint a legtöbb gyülekezetben, ebben a gyülekezetben is megoszlások voltak, aminek több oka vagy forrása is volt. Egyrészt az, hogy kívülről nehézségek, tehát hamis tanítások jelentek meg a gyülekezetben, ami nyilván megosztotta a közösséget, mert az egyik így gondolta, a másik úgy gondolta, és akkor hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet? De a nehézségeket az is fokozta, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is beszivárogtak ezek a téves nézetek, téves elgondolások, ami szintén súlyosbította ezt a problémát. Tehát egy rendezetlen gyülekezeti élet volt kialakulóban, aminek a következménye volt a viták, a törvényeskedés, és ott volt Timóteus, hogy most akkor mit csináljon, hogyan kezelje ezt a helyzetet. Mellesleg zárójelben tudjuk, hogy Timóteusnak is voltak egyéb problémái, mert fizikailag szenvedett, gyenge volt, ugye gyomor problémái voltak, mint ez kiderül egy levélből. Tehát többrétű volt a probléma, amivel küzdenie kellett, ezért kellett Pál apostolnak megírni ezt a bátorítást, ezt a megerősítést. Illetve talán még egy nagyon fontos mozzanat, amit Jelenések könyve emel ki, ami talán az összes nehézség között a legsúlyosabban érinthette a fiatal apostolt, az az, hogy mit is mondott Jézus? Hogy ez a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ugye ezt az efézusi gyülekezetnek mondta. Tehát ezeknek a vitáknak, a konfliktusoknak a hátterén egyszer csak a gyülekezeti életben megjelent az, hogy a szeretet elkezdett elhidegülni, kihűlni. És ezt megtapasztalni, tehát azelőtt ez nem volt ismeretes, nem? Nyilván ez egy fokozat, tehát hogy az elején azért buzgó, dolgozó, tevékenykedő gyülekezet volt, de az idő elteltével, hogy megjelentek a nehézségek és a problémák, ezek is úgy megjelentek. Hogy lehet kezelni egy ilyen élethelyzetet? Mit mond Pál apostol? Hogyan lehet itt megoldást vagy feloldást találni? Azt mondja Pál apostol, te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Mit jelent az, hogy megerősödni a kegyelemben? Mire utal itt Pál apostol? Sokszor az emberi gondolkodás, az emberi logika az az, hogyha van egy probléma, akkor azonnal oldjuk meg, nem? Talán férfiakra még inkább jellemző, hogy látunk egy feladatot, és egyből keressük rá a lehetséges megoldásokat. Ez teljesen normális, nem? De az Isten művében valahol többre van ennél szükség. Én azt gondolom, hogy a hitben járás ott kezdődik, amikor az emberi logikától elrugaszkodunk, és valóban le tudjuk tenni az Isten kezébe. Tehát nem emberi megoldásokat keresve, hanem az Istenre bízva, az Isten kegyelmében való megerősödés, amit valójában Pál apostol tanácsolt ennek a Timóteusnak. Ez egy olyan forrás, ami egy kimeríthetetlen forrás. Tehát ez olyan forrás, amiből Pál apostol is az erőt nyerte. különben nem tudta volna ezt a levelet megírni közvetlen a halál előtt a börtönből. Ez a kegyelem neki is elég volt, és Timóteusnak is elég a szolgálatban. Mert hogyha az emberi erőre támaszkodik, akkor ugye ő is meg tud fáradni, el tud gyengülni. Ugye ezért mondja, hogy erősödj meg, ne a saját erődbe kapaszkodjál. Timóteusnak előnyére vált végül, hogy ő problémákkal küzdött, mert meg tudott ebben erősödni. Mert az Istenbe kapaszkodva tudta tovább folytatni a szolgálatát. Hanem tedd le az Isten kezébe a terheidet, majd ő elrendezi a szálakat. Szerintem ez egy csodálatos tanítás, hogy nem emberi erő szükséges a megoldáshoz, hanem isteni kegyelem szükséges ahhoz, hogy ezek a nehézségek megoldódjanak. De szeretném feltenni most azt a kérdést, ugye mennyire jellemző az emberre az elfáradás, az elgyengülés. Ugye elmenjünk, most fizikai példát nézzük meg, elmenjünk dolgozni valahova, akár egy fizikai munkát, azért elég hamar elfárad az ember, nem 1-2-3-4 óra, vagy egy nap. Tehát reggel elmegyünk 8-kor a munkahelyre, délután 4-kor végzünk, vagy 5-kor, vagy este 8-kor, és az ember elfárad, nem? Ugyanez ez a metódus mennyire jellemző az embernek a lelki világára, és nem el tudunk fáradni. Főleg akkor, hogyha tapasztaljuk a szeretetlenséget, a közömbösséget, az álhatatlanságot. Tehát az emberi lélekre is jellemző, hogy szükséges, hogy megerősödjön. Mert különben elgyengül. Akár a külső, akár a belső körülményeknek a hátterén. És most engedjetek meg, hogy néhány példát erre hagyd mondjak. Eltelik egy nap, hazamegyünk fáradtan munkából, és már nem veszük elő a szombatiskolát. Nem nézzük át a napi kérdést, majd átnézzük esetleg pénteken, vagy pénteken is ugye hullafáradtan beesünk, jobb esetben egy imaórán részt veszünk a héten, majd átveszünk szombaton a kocsiba, nem? Tehát ezek is az elgyengülésnek a tüneteit mutatják, vagy például az imaórákon való részvétel is terhessé válik, nem? Tehát azt hiszem minden gyülekezetben működnek imaórák, és ezáltal sokszor erőt is nyerhet az ember, de mégis olyan kevésszer veszi az ember igénybe. Csak néhány példát még, hogy említsek. De a közösségi kapcsolatok, azok is megnehezednek. Már nem az a szeretet ég bennünk, ami a legelején éget bennünk. Elkezdünk esetleg kihagyni alkalmakat. Online becsatlakozni. Ugye a Covid után ez még jobban felérénkült ez a jelenség, hogy majd online becsatlakozom, én meghallgatom esetleg az ágyból, igaz a testvérek ülve meghallgatják ott személyesen, de hát mi a különbség, ugyanazt hallgatjuk, nem? Aztán egyszer csak az online meghallgatás után az lesz, hogy inkább kimaradok a gyülekezetből, és ritkábban járok el, vagy elkések a gyülekezetből. És végül is, hogyha már meghallgattam online egy igehirdetést, akkor meghallgathatok egy másikat is. Vagy teljesen más fórumot, és akkor egyszer csak ott köt ki az ember, hogy már egy másik közösséghez tartozom, vagy járok. Tehát ez a lelki elgyengülésnek a tükröződése, vagy megjelenése, és ezt úgy lehet orvosolni, Pál apostol azt mondja, hogy erősödjünk meg a kegyelemben. Ne az emberi elméletekbe ragaszkodjunk, hanem erősödjünk meg. Nagyon érdekes a görög kifejezés, itt nem azt mondja pontosan, ahogy a Károly vissza, hogy erősödjél meg, hanem egy passzív szerkezetű igét állít itt elénk, tehát úgy hangzik, talán így lehetne jobban fordítani, hogy erősítess meg. Tehát ezt nem az ember végzi magán, hanem a megerősítés az Isten részéről érkezik. Ő adja a megerősödést, nekünk csak egy feladatunk van, hogy mi ezt befogadjuk, vagy elfogadjuk. De szerintem az is egy nagyon bátorító lehet, hogy nem az embernek kell megerősíteni a saját magát, hanem az Isten végzi ezt bennünk. De mi is ez a kegyelem? Nem tudom, hogy szoktunk ezen gondolkodni, hogy valójában ennek a kegyelemnek mi az alapja, vagy mit jelent az én életemben ez a kegyelem? Talán nem azt jelenti, hogy az Istennek a lehajló szeretete, ami engem is felemel? Tehát, hogy ott vagyok lent a negatív életkörülmények között, de az Isten szeret, és lehajol értem, mert meg akar menteni. Tehát ugyanúgy, ahogy a másik embert is, aki küzd a nehézségeivel, problémáival, őt is meg akarja menteni. Tehát az Isten lehajló szeretet, ami Jézus Krisztusban teljesedett be. Itt Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy erősödjél meg a kegyelemben, és majd könnyebb lesz az élet. Hanem még lehet, hogy nehezebb is lesz az élet, nem? Tehát megerősödésre azért is szükség van, mert lehet, hogy ezek a problémák nem feltétlenül oldódnak meg úgy közvetlenül, de mi erősebbek leszünk, és tudjuk hordozni ezeket a terheket, ezeket a nehézségeket. azt a kérdést is fel kell tennünk itt a ige hátterén, hogy hogyan erősödhetünk meg ebben a kegyelemben. Hogyan nyerhetjük el Istentől ezt a kegyelmet, ezt a megerősödést, ezt a lelki élénkséget, ezt a forró tüzet. Itt csak egy példát szeretnék megemlíteni az idő rövidsége miatt. Talán a legszemléletesebb példa egy házasság. Mikor forró, vagy mikor tartós egy házasság? Nem, hogyha táplálva van ez a tűz? Hogyha kifejezzük egymás iránt a szeretetünket? Az Istennel való kapcsolatunk is, tehát az ember és az Istennek a kapcsolata is, talán legszemléletesebben ugye Jézus is a házassághoz hasonlította, ugye a tiszta asszony és a vőlegénynek a hasonlata. Ez a naponkénti kommunikáció. Hogy lehet megerősödni a kegyelemben? A naponkénti kommunikáció. Az, hogy mint egy jó házasságban is, nem, hogy értékelem a másik felet, elismerem az ő munkáját, hálát adok neki, vagy kifejezem iránt a szeretetemet. Ezek fontos dolgok, nem? Így lehet a kegyelemben is megerősödni, növekedni. És talán akkor válik igazán a kegyelem valósága, amikor meglátom újra és újra azt, hogy ebben a kapcsolatban valaki áldozatot hozott értem, hogy Jézus meghalt értem azért, hogy én erős lehessek. Emlékeztek, ugye így szól a profécia, hogy ami gyengebb, tehát az ő, bocsánat, nem tudom visszaidézni, de a Pál apostol is arról beszél, hogy az ember gyengesége az Istennek a lehetősége. Tehát amikor mi gyengék vagyunk, akkor tesz minket az Isten erőssé. Mennyire fontos ez az Istennel való mély kapcsolat? Talán egy igét engedjetek meg, hogy megemlítsek itt Jánosnak a leveléből. Ő azt mondja, hogy majd látni fogjátok a gondolatmenetnek a végét, János első levele, a 4. fejezet, 20. verse. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Milyen érdekes a gondolatmenet, nem? Tehát, hogy az Istent, akit nem látunk, hogyan szerethetjük, amikor azokat nem szeretjük, akiket látunk? Sokszor én azt tapasztalom keresztényi körben, hogy két embernek, mikor konfliktusa van egymással, ugye egy gyülekezetben, egy közösségben, de nem is kell gyülekezetről szó lenni, hanem akár egy munkahelyi vagy családi kapcsolatban, ugye ott a két félnek elsősorban nem egymással van probléma, most keresztényi körben mondom, hanem sokszor az a probléma, hogy nem erősödött meg a kegyelemben. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatnak a következménye a békesség, ez a békesség kihatással van önmagammal szembeni dolgokra is, tehát békességem lesz önmagammal szemben, illetve ez a békesség tükröződik az embertársaimmal való kapcsolatban is. Tehát, hogyha az embertársaimmal való kapcsolatban látok valami hibát, akkor nem az a megoldás, vagy a másik testvérben látom ezt a problémát, hogy két keresztény vitatkozik, hanem az a gyökér probléma, hogy az Istennel való kapcsolat meggyengült, elerőtlenedett. És erre van szükség, hogy megerősödjön az ember a Jézus Krisztusban való kegyelemben. De nem csak ezért van arra szükség, hogy megerősödjön, hanem azért is, hogy így válik alkalmassá a terheknek a hordozására, nem? Mert az az ember, aki terheket cipel, egy idő után egyre több teher cipel, mindent magára vesz, és belegörnyed, és belefásul, és elcsügged, és az lesz a következmény, hogy kiégés. Vagy ha pontosabban akarok fogalmazni, az ellangyosodás. Szükséges, hogy az ember komolyan vegye ezt, mert csak akkor tudunk terheket hordozni, hogyha mi terhünket átadtuk valakinek. Ugye azzal, akivel kapcsolatban vagyunk. Aki a kegyelmet, aki az erőt, aki ezt a forrást biztosítja. Másrészt azért is szükség van a kegyelemben való megerősödésre, hogy tovább tudjuk adni ezt a kegyelmet. Mert hogyha mi, nekünk nincsen békességünk, nincsen kegyelmünk, nincsen az Istennel való kapcsolatunk, akkor hogy akarjuk, hogy másokban is ez meglegyen, nem? Mert Pál apostol azt mondja, hogy amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát Pál apostol először azt mondja Timóteusnak, hogy erősítess meg, fogadd el az Isten kegyelmét, nem kell egyedül az emberi megoldásokra támaszkodnod, az Isten meg fog erősíteni egyrészt, másrészt meg keres olyan embereket a közösségben, akikre rábízhatod a terheket. Tehát oszd meg ezeket a terheket. Ugye oszd meg elsősorban az Istennel, aki a kegyelemnek a forrása. Másrészt nézd meg, hogy ki az, aki alkalmas, akivel tudod vállalni a terhek hordozását, és bízzat hű emberekre. Itt, ha megfigyelitek itt a második versben, egy láncolatnak lehetünk a szemtanúi, tehát Pál apostol egy láncolatot mutat be, ami minimum 4 láncszemből áll. Ugye az első Jézus Krisztus, aki a kinyilatkoztatást adta a damaszkuszi úton Pál apostolnak. És ez a Pál apostol tudta, hogy az ő ideje véges, és hogy nem élhet 2000 évig, ezért keresett olyan embereket, akik a tanításra alkalmasak. Például Timóteus. És most a halál előtt azt mondja Timóteusnak, hogy ő is keressen olyan embereket, akikkel együtt tud munkálkodni, akik mások tanítására is alkalmasak. Tehát ez már a 4. kapocs, illetve az 5., akik mások, tehát olyan alkalmas emberek, akik később más alkalmas embereknek a tanítására is alkalmasak lesznek. És hogyha megfigyelitek ezt a láncolatot, valahol a végén ott vagyunk mi is. Fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mi milyen láncszemek vagyunk ebben a láncolatban. Mert már majdnem körbeért ez a lánc, ugye, elindultunk a tanítványoktól Jézustól, de egészen visszamehetünk a pátriárkákig, és már itt a végén járunk a láncnak. Mi milyen láncszemek vagyunk ebben a láncolatban? Erős láncszemek, akik hűségesek Krisztushoz és az igéjéhez, és nem csak hűségesek, hanem engedelmesek, és készen állnak arra, hogy tanítványokká váljanak valójában, és később tanítványokat neveljenek ki. Kapcsolatban maradunk más hívőkkel? Sokszor tapasztalok olyat néhány gyülekezetben, hogy vannak olyan testvérek, ez a gyenge láncszemnek az egyik jellemzője, hogy én nem járok el a gyülekezetbe, mert olyan szeretetlenek ott az emberek. Mert hogy ott olyan békétlenség van. De most őszintén, most Jézus nem, amikor egy ilyen helyzetet tapasztalt, akkor tehát félrevonult, vagy bevitte ő a szeretetet, és még többet munkálkodott azért a közösségért. Szerintem az utóbbiban egyetértünk, nem? Tehát, hogyha nehézség üti fel a fejét, akkor nem az a megoldás, hogy én kivonulok a láncolatból, hanem még jobban meg kell erősödni a kegyelemben, és akkor a lánc még erősebb lesz. Nem tudom, hogy biztos ismeritek a Liebig féle minimum elvet, ugye kertészek előnyben. Ennek az a lényege, hogy egy növénynek a növekedését a legalacsonyabb tényező határozza meg. Tehát egy növény nem tud nagyra nőni, hogyha nem kap elég napfényt, ugye? Tehát hiába adott minden körülmény, hogyha minden jó, tehát van víz, van tápanyag, de ha nem kap napfényt, akkor abból nem lesz semmi. Vagy van napfény, van tápanyag, de nincs víz. Tehát ezért fontos, hogy egy láncolatnak minden láncszeme erős legyen, mert egy láncnak a leggyengébb láncszeme határozza meg a feszességét, nem? Mert a leggyengébb láncszemnél szakad el a lánc. Tehát ennek ilyen jelentősége is van. Viszont a jó hír, hogy a láncszem megerősíthető, nem? Azt hiszem, hogy a vasat lehet edzeni, nem? Tehát, hogy minden láncszemet lehet még munkálni, hogy erősebb legyen, ugye a kohóban megmunkálni az ércet. És a Biblia is azt mondja, hogy erre van lehetőség. Ugye az első a kegyelemben való megerősödés, a közösség, mint az Istennel való kapcsolatban, mind imádság kapcsolatában, mind a gyülekezeti élet kapcsolatában, mert az Isten azt is jóra tudja fordítani, hogyha egy közösség nem úgy működik, de az ember meglátja ezt és nem elcsügged, hanem az Istenbe kapaszkodik és fohászkodik, és tőle várja megoldást. Illetve talán még egy dolog az ima és a közösség kapcsán, ugye a rendszeres Biblia kutatás. Mert sokszor az Isten úgy válaszol az imáinkra, hogy feltár előttünk egy igét vagy igeszakaszt. Akár bátorító, akár vigasztaló legyen, akár feddő. Ugye az is nagyon ideális állapot, amikor közvetlen imádságba kapunk választ, de van, amikor az Isten a Szentírásán, az ő szaván keresztül válaszol. Amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre. Mi egy tanítványnak a feladata? Valóban célt ér a mi életünk akkor, hogyha csak eljárunk hétvégente, szombatonként közösségbe. Egy tanítvány feladata nem? Tehát nézzük meg egy gyümölcsfát. Mikor lesz hasznos a gazdának? Hogyha szép nagy, és szép nagy levelei vannak, tehát a keresztény, ha gyümölcsöt terem. És hogy a gyümölcsben benne van a mag, ami ugye az Istennek a magja, de azt a magot ugye akkor az tovább tud növekedni egy új fában. És ugye Jézus is, ha megfigyelitek, a tanításai és a gyógyítása mellett egy óriási hangsúlyt fektetett arra, hogy tanítványokat nevelt ki. Nem? Tehát egy tanítványnak ott ér célt az élet, amikor gyümölcstermővé válik, abból a szempontból is, hogy másoknak képes átadni ezt a kegyelmet, amit ő megtapasztalt. Másoknak képes átadni ezt a tanítást. És Jézus is óriási hangsúlyt fektetett erre, mert személyesen választotta ki azokat az embereket, azokat a tanítványokat, akikkel később foglalkozott. Személyes képzésen részesültek. És ez nekünk is előjogunk, hogy ilyen kapcsolatban lehetünk Jézussal. Jézus is együtt élt a tanítványokkal a mindennapokban, nem? Vagy például nagyon érdekes, hogy megbízta őket szolgálattal. Emlékeztek Lukács evangélium a 10. fejezetében, amikor kiküldi Jézus a 70 tanítvány? Nem volt nagy ismeretük, nem volt teljes az ismeretük, inkább így fogalmazok. Viszont Jézus elküldte őket kettesével azzal a szempontból, hogy amit megismertetek, megtudtatok az igazságról, amit rólam megtudtatok, azt mondjátok el a környező embereknek is. Megbízta őket szolgálattal, és nem csak, hogy megbízta, hanem Jézusnak az utolsó kijelentése is Máté 28. fejezetében nem az volt, hogy menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népet. Kiknek mondta ezt Jézus? A tanítványaiknak, akik megerősödtek, vagy akik még megerősödő félben voltak. Tehát egy tanítvány nem a saját erejéből dolgozik, hanem Istennek a erejéből, az Isten kegyelméből. És mind Jézus, mint Pál, tehát Pál apostol is megértette ezt a tanítást, és ezt közvetítette Timóteusnak. Illetve talán még egy szempont, amit már említettünk, hogy miért szükséges a megerősödés, mert jönnek majd a szenvedések és a nehézségek és a küzdelmek. Tehát a belső dolgok lehet, hogy majd kiszélesednek, és majd külső nehézségek és támadások is megjelenhetnek. Tehát a keresztény élet nem mentes a szenvedésektől, de ezt szerintem mindannyian tapasztaljuk. Sokszor van az, hogy az ember imádkozik, és azt érzi, hogy nem kap választ az imádságaira. És akkor az Isten számon ki, hogy miért nem kapok választ, pedig ez nem is olyan nagy dolog, és olyan igazságtalannak érezzük a helyzetünket, de néha érdemes abban is belegondolni, hogy mi az igazi igazságtalanság. Az, hogy én nem kapok választ az imáimra. Amúgy sokszor én nem találkoztam olyannal, hogy valakinek kapott választ az imáimra. Lehet, hogy nem olyan formában és nem akkor, de az Isten mindenkit meghallgat és mindenkinek válaszol. Nyilván ennek az is a feltétele, hogy az Isten akaratával egyező imádság legyen. De a valódi igazságtalanság az, hogy valaki jött, ugye ide a földre, és valakinek megfizette az adósságát. Na ez az igaz igazságtalanság, én úgy gondolom, és a kegyelemben való megerősödésnek is a kulcsa lehet, mert hogyha mérleg két serpenyőre tesszük ezt a dolgot, tehát megnézem a saját küzdelmeimet, szenvedéseimet, nehézségeimet, és oda teszem mellé a kegyelmet, ami az igazságtalanságnak a... Tehát az Isten igazság ebben nyilvánul meg, hogy nekünk kéne megfizetni az árat, de mégis ő fizeti meg. Tehát, hogyha a mérleg ezt a két oldalára tesszük a kegyelmet és a saját küzdelmeinket, akkor a serpenyő mindig erre feledől. Ezért is mondja az Pál apostol, hogy erősítesd meg a kegyelemben. Hogyha a kereszt árnyékából figyeled a te életed küzdelmeit, akkor a mérleg mindig erre a pozitívabb oldalra fog dőlni. És a saját szenvedéseink, küzdelmeink eltörpülnek emellett, amit az Isten megadott nekünk. Most már csak az idő rövidsége miatt talán rövidebben szeretném összefoglalni a következő verseket. Itt Pál apostol három embert nevez meg. Ugye egyszer megjeleníti a katonának a képét, mint Krisztus Jézusnak a jó vitéze. Aztán beszél Pál apostol az atlétáról, ugye, aki küzd. Ugyanez az atléta kép jelenik meg a korintusi levélben is, a szabályszerű küzdelemről, illetve megjelenik a földművesnek a képe. Talán néhány mondat erejéig beszéljünk ezekről is röviden. Azt mondja az ige, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, hogy elnyerje tetszését, aki őt harcossá avatta. Milyen egy katona? Ugye az nem azt nézi, hogy neki milyen fáj, hanem elbírja a szenvedéseket, és megy tovább. Teszi azt, amit az ő ura parancsol neki. Nagyon érdekes talán az a gondolat is, nem tudom, ezen gondolkodtatok-e, hogy mi elsősorban, a mi elsődleges hivatásunk Nem az, hogy villamosmérnökök vagyunk, nem az, hogy tanárok vagyunk, vagy szakácsok, vagy mondhatnék bármit, hanem az elsődleges hivatásunk, hogyha megismertük a kegyelmet, megismertük az Isten, hogy mi Krisztusnak a katonái vagyunk. Ez a mindennapi életben. És utána következik az, hogy én villanyszerelő vagyok, vagy én ács vagyok, vagy autószerelő, nem? Tehát az elsődleges hivatás az, hogy én képviselhetem ezt a kegyelmet a mindennapi életben. Sokszor mégis a másik, vagy valahogy így fordítva gondolkodik az ember, hogy akkor én szakács vagyok, és akkor majd én valahogy képviselem az Isten, de a megnyilvánulásaink, tehát Pál apostol erre is akar figyelmeztetni bele minket, hogy egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba. Sátánnak ez a célja, hogy lekösse az embert mindennel, lekösse az energiáját, lekösse az idejét, minden lélegzetét olyan dolgokkal, amik nem lényeges dolgok. Soha nem szabad elfelejteni, Pál apostol is ezt mondta Timóteusnak, hogy mi Krisztus katonái vagyunk elsődlegesen. Ugye egy csatamezőn vagyunk, nekünk nem emberek ellen van tusakodásunk. Róma 8:38-39. verse. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy elnyerje tetszését annak, aki őt harcossá avatta. A többi hivatás csak ezután következik. Aztán talán néhány gondolat erejéig emlékezzünk meg az atlétának a képéről. Azt mondja Pál apostol, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Ezen nagyon sokat lehet gondolkodni, hogy lehet a keresztény életben csalni. Én azt gondolom, hogy ott követi el az ember a legnagyobb hibát, hogyha megismeri az igazságot, tehát tudja, hogy mi a szabályszerű küzdelemnek a feltétele, de mégis egy kis engedetlenséggel fűszerez be. Tehát a felismert igazságnak a fényében meghagy az ember a szívében olyan dolgokat, ami nem kedves az Isten előtt. Egy kis kivételezés, hogy most kivételesen nem csinálom ezt meg azt, vagy most ez talán belefér. A szabályszerű küzdelem, tehát Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy válaszd a könnyebb utat, bízat hű emberekre, és akkor te maradj távol, hanem te is vegyél részt a küzdelemben, és vállald ezeket a nehézségeket, de a legfontosabb, hogy erősítess meg ebben a kegyelemben, és ne legyél olyan, mint egy, már akkor is az ókorban ismert volt ez a kifejezés, hogy az atléták ugye segítséghez, doppingszerekhez nyúltak, hogy megkönnyítsék, de itt nem erről van szó, tehát így nem lehet küzdeni. Csalás nélkül kell megküzdeni ezeket a küzdelmeket. Ha pedig küzd is, valaki nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Aztán megjelenik a földművesnek a képe is, hogy aki munkálkodik, a földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülni. Itt megint visszautalnék arra a példázatra, amit mindannyian ismerünk, a magvetőnek a példázata. Tehát mi magvetők vagyunk elsődlegesen, nem? És olyan szép mozzanat, hogy Pál apostol megemlíte, ő is látta, hogy van gyümölcse munkájának, tehát aki munkálkodik. Ugye sokszor az ember, mikor képviseli az Istent itt a Földön, megtapasztalhatja ennek az áldásnak a következményét. Láthatja, ahogy egy mag kicsirázik. Vagy lehet, hogy nem ültette el a magot, de láthatja, hogy egy fa felnövekedik. Vagy egy bokor, nem? Azért az egy nagyon bátorító szempont lehet, hogy a földművelőnek kell először a gyümölcsökben részesülni. Tehát valóban mi is részesülhetünk ebben az örömben, ebben a kiváltságban. És talán csak néhány mondatban összefoglalóan, hogy mi jellemzi azt az embert, aki megerősödött a kegyelemben, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ugye ez komolyan veszi azt a felhívását Jézusnak, hogy szeress fel a barátod, mint magadat. Tehát aki a kegyelemben megerősödött, az képes szeretni az embertársait, képes békességben és szeretetben kommunikálni, és így élni, és nem csak gyülekezeti szinten gondolok erre, hanem a családi szinten, a munkahelyi környezetben, nem? Ha megnézitek, hogy miért van háborúság a világon, az egész, tehát az egy nagy dolog. Ugye ez visszavezethető azért, mert az országokban konfliktus van, nem? És az, hogy az országban konfliktus van, az oda visszavezethető, hogy adott környezetben, tehát minél kisebb rétegig kell visszamenni. Egészen a családig, ugye a sátán ott rontotta, tehát ott kezdte el megbolygatni a családnak a szentségét. Ugye két szentség, amit a Biblia elismer, a szombat és a család, vagy a két intézmény, bocsánat. Két intézmény, a család meg a szombat. És ugye mind a végidején erre a kettőre akar ráfókuszálni sátán, hogy ezt megbénítsa. Tehát egészen odáig mehetünk vissza, hogy ha a családban egység van, békesség és szeretet, annak az a következménye, hogy a világban is az lesz. És nyilván, ha megnézitek, mennyi nehézség van, akár Magyarországon is csak egy statisztika, hogy 10-ből 7 ember elválik. És nyilván vannak kivételes helyzetek, vagy olyan helyzetek, amikor tényleg nem tett róla egy keresztény fél, vagy bármi, de azért ez az arányszám azért elég magas, nem? 70%. Tehát a sátának ez a célja, hogy az emberek ne legyenek erősek. Az az ember, aki megerősödött a kegyelemben, az tud engedelmesen élni. El tudja hordozni, nem engedni kell a nyomorúságnak és a próbáknak, hanem el tudja hordozni ezeket a próbákat. Tehát Pál apostol, amikor azt mondja a római levélben, az 5. fejezetben van, hogy az a lényeg, hogy a teher alatt maradni. Tehát békességes tűrés, ez az a kifejezés, amit Pál apostol használ. Tehát, hogy elbírja hordozni ezeket a terheket. És én tényleg azt kívánom mindannyiunknak, hogy tekintsünk erre az ígéretre, élő ígéretként, hogy ez a forrás mindannyiunk számára lehetőség, hogy megerősödhetünk ebben a kegyelemben, és éljük meg a mindennapokban, hogy ezt a forrást elvesszük magunknak. És talán Pál apostolnak a szavaival, kijelentésével szeretnék zárni, mint a korintusi gyülekezetnek mondott az első levelében, hogy azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy erősödjünk meg ebben a kegyelemben. Ámen.